Üdvözlöm a kedves hallgatókat, engem Bozzai Zoltánnak hívnak, ez pedig az Epizodista Podcast. Februárban először jelentkezem adásra, és alapvetően a hónap közepén két ötletem volt annak kapcsán, hogy mivel is készüljek számotokra. Egyik a Sky Showtime új streaming szolgáltató hazai debütálása, amelyre ugye jövő hét kedden február 14-én kerül sor. Na most ezt értelemszerűen én nem tudom megtenni, de mindenképpen a jövő hét folyamán szeretnék egy külön adást szentelni a Sky Showtime-nak, hogy milyen tartalmakat lehet megtekinteni, mennyibe kerül későbbi premierek esetében, mikre lehet számítani, milyen a kép és a hangminőség, milyen maga a felület, stb. Tehát egy alapos ismertetését szeretném, ismertetőjét szeretném adni a Sky Showtime-nak, mint ezt a Disney Plus esetében már megtettem. A mostani adás Power Ranking lenne, ez egy új kifejezés, illetve egy új rovat megnevezése tulajdonképpen a podcastnek. A Power Ranking ugye egy amerikai sportokban igencsak népszerű kifejezés, erős sorrendre lehetne talán leginkább lefordítani, ugye például NFL-ben az egyes csapatoknak a sorrendisége magyarázattal ellátva, hogy kik vannak az élen, középmezőny, illetve leghátul, de ez tulajdonképpen mindenre is alkalmazható ez a power ranking. Nos, ilyen sorozatokra szeretném ezt egy kicsit átültetni, és ténylegesen állandó rovattá tenni, havonta másra mondta, ne adj Isten két havonta jelentkezni ezzel a rovattal. Ez azt jelenti, hogy január elejétől kezdve, február közepéig, hát egy lastromba venném az általam megnézett sorozatokat, illetve veszem is, nem csak feltételes módba kifejezve a mostani adás során, és hát egyrészt véleményt mondok ezekről, vagy kritikát, így is lehet talán mondani, és hát ezeket sorrendbe is helyezem majd a legvégén az adásnak. Már jó ideje terveztem azt, hogy legyen egy ilyen állandó kritikusi vagy véleményezési rovat. Ugye tavaly időközönként voltak sorozatkritikák, fél évente, évente, meg ugye konkrét listák, úgyhogy ez a Power Ranking lesz most a megoldás erre a helyzetre. Mielőtt belevágnék, még egy gyors gondolatot engedjetek meg. Spoilermentes lesz az adás, ez azt is jelenti, hogy semmiképpen se szeretnék olyan információt közölni így a sorozatok véleményezése kapcsán, amellyel tönkretehetném számotokra esetleg később megnézendő sorozatot, illetve ahhoz kapcsolódó élményt. Na, vágjunk is akkor bele, és a Power Ranking esetében megszokott, hogy hátulról előre haladnak, én is ezt fogom tenni, hogy a tizedik helyezettel indítanék, ez pedig nem más, mint a Shrinking, az Apple TV Plus sitcomja, bár inkább dramediként lehetne apostrofálni, amely január 27-én debütált a platformon. A készítő között megtaláljuk Bill Lawrence, ugye ő a legendás Scrubs készítője, Dokik címmel futott itthon, de legutóbb pedig a Ted Lasso alkotott hatalmas sikert, a nevéhez fűződik egyébként a Cougar Town című sorozat is, de a készítő között Jason Segel, az egyik főszereplőt is megtaláljuk, hogy őt leginkább a How I Met Your Mother-ből ismerhetjük, ugye Marshallként, aztán mozifilmek világába is belekóstolt kisebb-nagyobb sikerekkel Segel, és a harmadik készítő Brad Goldstein, aki a Ted Lasso egyik főszereplője, valamint írója. A főszerepben a már említett ugye Jason Segelt láthatjuk, valamint Harrison Fordot, ugye mindenképpen emeljük ki a 82 éves legendás színészt, akinek ez az első tévés szerepe, és igen, most lehet, hogy néhányatok megjegyzi, hogy de hát ott van az 1923 című Paramount Plus-os sorozat, ami decemberben debütált, még ugye a Shrinking január végén, és ez maximálisan igaz, viszont a forgatás előbb elkezdődött a Shrinkingnek, hogy hivatalosan a Direkt terápia sorozat az, amivel elkezdődött Harrison Ford tévés pályafutása. Nagyon kedvelem az ő által alakított karaktert. Maga a sorozat kapcsán sajnos kevés pozitívot tudok elmondani, hogy most gyorsan el is lövöm azt, ami igazán tetszett. A Harrison Ford által alakított zsémbes, rendkívül őszinte karakter kifejezetten érdekesnek bizonyult, a három rész alapján, amit én megnéztem, sajnálatos módon nem volt eleget a képernyőn, úgymond Ford, illetve a karaktere, vagy ellensúlyozni tudja a negatívumokat. Mik is ezek a negatívumok? A történet szerint egy pszichiáter egy évvel ezelőtt elvesztette a feleségét, és rendkívül nehezen dolgozza fel a gyászt, ami teljes mértékben érthető. Viszont megromlott a kapcsolata a lányával ebbe az időszakba. Számomra döbbenetes, hogy az alapsztori szerint egy pszichiáter igazán elfelejtkezik arról, hogy egy gyermek miként dolgozza fel az édesanyja elvesztését, mert ugye a történet szerint elhanyagolja a lányt, és csak magával, illetve saját maga tragédiával foglalkozik. Tehát itt már volt egy rész, aminél így elég sok furcsaságot felfedeztem a sorozat története alapsztoria kapcsán. Úgy dönt Siegel karaktere, miután már tényleg eleget bulizott, ivott, és hát gyászolt ilyen módon, hogy teljesen más megközelítést alkalmaz a munkamódszerében, és egyértelműen elmondja a pácienseinek, hogy mire van szükségük, nem azt az alapvető módszert alkalmazza, hogy rávezeti a pácienseket arra, hogy mit kellene gondolniuk, hogyan kellene cselekedniük, hanem ő egyből a képükbe mondja az igazságot, több esetben kivisz őket úgymond nyílt terepre, ez azt jelenti, hogy nem ugye az adott szobában vannak, hanem nagyon extrém megoldásokat alkalmaz a páciensei problémái, illetve azok megoldásai kapcsán Siegel karaktere. Tehát én egyrészt rendkívül etikátlannak tartottam ezt a fajta hozzáállást. Igen, oké, fikció, értem, de pontosan tudom az, hogy mennyi problémával járhat egy ilyesfajta megközelítés, és tehát már innentől kezdve a hitelességét elvesztette nálam a sorozat. Persze ettől még lehet mondani, hogy a humor vagy a dráma rész az működött, azonban egyik műfajból se kaptam annyit, amely igazándiból megfelelő lett volna, tehát sem a drámai rész nem volt elég erős, sem a humorfaktor nem működött. A harmadik problémám pedig a sorozattal maga Jason Segel voltak egészen döbbenetesen gyenge teljesítményt nyújtott. Korábban sem gondoltam egy színész istennek, de amit itt leművel, az tényleg egészen pocsék. Ráadásul az általa játszott karakter sem egy kedvelhető figura, tehát tömény szerencsétlenség. Tehát erre mondta anno Robert Downey Jr., hogy ne nyomj fullba a kretént, és a kreténség nem az agyi kapacitására értendő, hanem a személyiségére, tehát full kretén a csávó. Én értem, hogy idővel rájön dolgokra, be kell járni ezt az utat, de ez nem, őszintén szóval nem tudtam kivárni, tehát rossz nézi Jason Segelt, az alakítását is, magát a karaktert is, úgyhogy én a Shrinkinget három rész után elengedtem, azt tudom, hogy itthon viszonylag sokan nézték, és egész jó visszajelzéseket kapott. Sajnálatos módon nálam elég gyorsan elhasalt, és hát nem igazán volt méltó arra, nem igazán volt méltó az Apple TV Plus eddig megszokott színvonalához ez a széria. Na de nézzük is akkor a 9. helyezettet. Elképzelhető, hogy néhányan fel fogtok sziszenni a következő sorozat említése kapcsán, ugyanis hát a 9. helyen az Extraordinary áll nálam a Power Rankingbe, tehát igencsak hátul, és ez azt is mutatja, hogy én ezt a sorozatot is ugye elengedtem néhány rész megnézését követően. És azért mondom, hogy felsziszentek, mert tudom, hogy itthon, egyébként külföldön is rendkívül népszerűvé vált ez a komédia, és én értem, hogy miért. De most elmondom azt is, hogy nekem miért jött be kevésbé. Ugye a sorozat a Disney Plus-é, ez egy angol szériát Disney Plus vett meg, Amerikában a Hulu-n mutatták be, még Amerikán kívül a Star platformján a Disney Plus-nak. Ugye szerencsések vagyunk itthon, hiszen a Star az benne van a Disney Plus-on, vagy Disney Plus kínálatán belül, úgyhogy itthon is világpremiérként lett bemutatva január 25-én ez a sorozat, amelynek egyből be is rendelt a másik évadát a Disney Plus-t, ebből is látszik tényleg az egyértelmű siker. Az alapfelállás a következő, tulajdonképpen ilyen szuperhősös felállás kontrasztját láthatjuk. Egy olyan világot mutat be az alkotás, amiben nagyjából 18-es korára szinte mindenki megkapja a szuperképességét. A főhősünk azonban ez alól kivétel, úgyhogy kívülálló egy ilyen szuperhősökkel telített világban. Nagyon szeretem, illetve szerettem az alaptörténetet, sok mindent ki lehet ebből hozni, a képességeknek a bemutatás, illetve azoknak a az egyáltalán megléte és egy kreatív feldolgozás az nagyon jól sikerült. Külcsére a sorozaton azért érződik, hogy nem az a legjobb költségvetési széria, de alapvetően tisztességesen megoldották a dolgokat, és hogyha humorfaktort nézem, nem egy, nem két poén kifejezetten jól működött. És akkor ilyen valószínűleg egy szemetek előtt jó pár kérdőjel hát megjelenik, hogy akkor mi a baj? A probléma az Extraordinary-vel az, hogy bár vannak kreatív részek, de mégiscsak én erőltetetnek éreztem. Erőltetetnek éreztem az egyes jeleneteknek a megkreálását. Tipikusan az a helyzet, amikor van egy jó poénunk, és a poén a legfontosabb, és maga a szituáció a poénhoz alkalmazkodik. Nem pedig az a helyzet, amikor a szituáció hozza ki a jó poént. Tehát fordítva ülnek a pacin, legalábbis az én nézőpontomból az Extraordinary esetében, egész egyszerűen történet szinten, karakter szinten és szituáció szinten nekem nem működött ez a sorozat, nem éreztem természetesnek a történéseket, tehát ez a, értem a humor részét volt, ami ugye hiteles poént, nagyon sokan említették, jó, rendben van, nevettem is, de nem állt össze egy egészé számomra ez a sorozat, hanem ilyen poénokra volt felfűzve, és összességében nálam elhasalt sztori szinten, miközben persze tisztel vagyok vele, ez egy komédia, most nem feltétlenül azt várom, hogy félreértsetek, hogy itt mély dráma jelentenek el, nem. De rengeteg olyan komédiát, szitkomot tudok a módból említeni, amelynél ugye pont az volt, meg az ott szituáció működtek jól a poénok, és nem a fordított helyzet, ugye, amit az előbb említettem, akár a Community-t, a Parks and Recreation-t, a Scrubs-ot lehet említeni ilyen szempontból, úgyhogy nálam a remek alapötlet ellenére sajnálatos módon mellé ment az Extraordinary, de még egyszer mondom, itthon tényleg hatalmas siker, és mindenképpen örömteli, tehát én nem fogom nézni, de örömteli az, hogy másik évadot berendelést megkapta. 8. helyen a Power Rankingben Tulsa King című sorozat áll. Ez egy olyan széria, amely az eddigektől eltérően nem január-februári premier volt, hanem november közepén, november 13-án mutatta be a Paramount Plus. Tehát én egy kicsit megcsúsztam ezzel a sorozattal, és csak januárban tudtam pótolni. Tehát Tulsa King Paramount Plus-os széria, Taylor Sheridan egyik alkotás, ez a Taylor Sheridan, aki színészként kezdett, később forgatókönyvíróként dolgozott olyan remek filmeken, vagy filmen például, mint a Sicario, tehát a tehetség az elvitathatatlan, majd a sorozatos világba kóstolt bele, és napjánk egyik legnézettebb sorozatának, a showrunner a Yellowstone-nak, majd ennek ugye spin-offjait készítette el 1893, 1923, aztán a Mayor of Kingstown készítette el egy Jeremy Renner-es sorozatot, és itt van még a Tulsa King, és Sheridan későbbi projektjét melyik hossza se lehetne sorolni, tehát egészen döbbenetező munkatempója. Alapvetően nagyon szeretem Sheridant, szerintem egy kiváló író, viszont egyre inkább az érzés, hogy a Tulsa King-en is ez érződik, hogy olyan sok sorozatot készít, hogy már az alapötlet jó, az eleje is működik, előbb vagy utóbb hanvább hal maga az adott széria. A Tulsa King esetében ugye azt kell elmondani, hogy igen nagy nevet sikerült megszerezni főszereplőnek, ki nem más, mint Sylvester Stallone, és a sorozatot nézitek majd, és a Sky Showtime-on ugye jövő hét kettől látható is lesz egyébként, és hogyha feliratosan tekintitek meg, akkor, vagy hogyha angol nyelven tekintitek meg a feliratot, minden mindenképpen mellékeljétek hozzá, ugyanis Stallone-nak egyre nehezebb érteni a beszédét, tehát az artikulációs bázis egy kicsit beszűkült a bácsinak. A történet szerint a Stallone által alakított karakter egy maffiózó, 25 évet ült egy gyilkosságért a tulajdonképpen főnöket, és amikor szabadul, hát akkor nem kapja meg a várva várt hát elismerést. A New Yorki maffia főnök túlzába számíz, hogy vegye be a várost, és ott a helyi érdekeltségét alakítsa ki ugye a bűnszervezetnek. Stallone pedig hát igencsak a nagy hével bele is kezd a munkába. És ugye említettem ugye abból egy-két perccel ezelőtt, hogy a Sheridan sorozatoknak lassan az átka kezd megjelenni a jó kezdés utáni visszaesés, és a Tulsa King esetében ezt éreztem, hogy érdekes az alapsztori, Stallone az artikulációs problémáit leszámított, teljesen jól hozza a szerepet, vitt magával a sorozat, aztán egyre több logikai baki került bele a szériába, egyre több ilyen hiteltelen jelenet sor játszódott le, és nagyjából az első évad közepe vége felé, hát elment a kedvem a folytatás. Befejeztem, de a már korábban berendelt második évad kapcsán, hát egyértelműen kijelentettem, hogy én nem fogom megtekinteni. Abszolút egy kihagyott zicsernek érzem a Tulsa Kinget. Nincsen alaposan kidolgozva tulajdonképpen, és ez mind a szereplőkre, mind a cselekményre igaz. Sokkal több lehetett volna ebben a sorozatban. No, 8. volt hát a Tulsa King, és akkor esküvő nem direkt csinálom, vagy csináltam, de 7. helyre is egy Taylor Sheridan-es sorozatot hoztam, nem más a címén Mayor of Kingstown. Ez a széria is debütálni fog a Sky Showtime-on. Az első évadát maximálisan ajánlom, Jeremy Renner, a főszereplő az a kiváló és egyébként rendkívül szimpatikus színész, aki hát sajnálatos módon, hogy az új év első napján nagyon súlyos balesetet szenvedett, de szerencsére úgy tűnik, hogy fel fog majd tudni épülni ebből. Jeremy Renner sorozatának a készítője, ugye Taylor Sheridan, és az első adat egészen kiválóan összerakta. Tulajdonképpen Kingston egy olyan város, ahol egy ilyen, hát ilyen informális, nem hivatalos polgármesterként dolgozik Renner karaktere. Minden nagyobb hát bűnözéssel kapcsolatos problémával őt keresik meg emberek, rendőrök, tehát közemberek, rendőrök, börtönőrök, úgyhogy igencsak sok dolga, ugye értelemszerűen a befolyásos kapcsolatait próbálja meg ilyenkor kihasználni, és a Kingston városra azt is tudni kell, hogy egy börtönnek ad otthont, és hát ebben a börtönben ugye elég sok hát érdekes fejlemény és ügylet zajlódik, és az első évad végén kulminálódnak az események, és hát most jön egy spoileres rész, úgyhogy ezt így mintha egy sípolás lett volna, maradjunk annyi, hogy igencsak izgalmas esemény sorra kerül sor az első évad végén, amelyre leginkább talán az a jelző igaz, hogy egy macsós sorozat, rendkívül sok izgalommal, jó karakterizációval és egy remek Jeremy Rennerrel. Aztán jött a második évad, amelyet január 15-én mutatott be Paramount Plus, és nem tudta tovább vinni ezt a szálat. És nem is ezen a cselekményszáról beszélek, hanem arról, hogy ez a fajta izgalom és jó értelmet kiszámíthatatlanság sajnálatos módon már nem jellemezte a második felvonást. Tulajdonképpen belefásult a sorozat a történésébe, illetve a karaktereibe nem tudott megújulni, úgyhogy én eddig 4 részt láttam a második etapból, de könnyen lehet, hogy nem is fogom folytatni, aztán majd meglátom persze a különböző visszajelzéseket az évad második fele kapcsán, hát ha sikerül megújulni a Mayor of Kingstownnak. No, a hetedik helyezettet követően nézzük meg, hogy melyik sorozat ért fel a hatodik pozícióba. Ez nem más, mint a Flashman is in Trouble című FX-es széria. Őszintén leszek veletek, bajba vagyok ezzel a sorozattal, mégpedig azért, mert rendkívül minőségi, és én értékeltem ezt a minőséget, és összességében szerettem a Flashman is in Trouble-t nézni, de nem állt nekem úgy is annyira össze, mint amennyire én előzetesen vártam, illetve szerettem volna. Na, de most elég alaposan belecsaptam a lecsóba, próbálj meg felvenni a fonalat az elején. Maga a sorozat a Fleischmann bajban van című könyvnek az adaptációja, 8 részes adaptációja, Tefé Brodesser Ékner írta, és ő maga adaptálta tulajdonképpen tévére a saját alkotását. Alapvetően egy Woody ellenes stílus érződik ki a sorozatból, egyrészt van New Yorknak a középpontba állítása, az atmoszférája a sorozatnak, a humora is abszolút Woody Allenhez köthető, valamint a elég gyors, pörgős dialógusai kapcsán is fedezhetünk fel párhuzamokat. Egy olyan sorozatról beszélhetünk, amely nagyon szépen körüljárja a modern korinak tekinthető kapcsolatokat, férj és feleségnek az egymáshoz való viszonyát, illetve adott esetben egy házasság tönkremenetelét és annak kihatását a gyerekekre. Jesse Eisenberg alakítja a címszereplő Tobit, feleségét Rachel-t pedig Claire Danes, és hát hozzá kell tenni, ugye, hogy Lizzie Kaplan és Adam Brody is gyarapítja a szereplők névsorát, tehát igencsak jó nevű színészeket sikerült szerződtetni. Jesse Eisenberg karaktere egy orvos, aki hát alapvetően rendkívül szimpatikus figurának tűnik a sorozat elején, hiszen ő tényleg a betegért van, egy szerető férj gyermekeire is rengeteg időt szán, és vele szimpatizálunk, még az ellenpólus, a Claire Danes féle karakter, aki egyre nagyobbra tör, a pénz, a hatalom a legfontosabb a számára, és a sorozat elején még mindenképpen ez a kép rajzolódik ki előttünk, és ez alapsztori, illetve a kezdetek kezdete, tulajdonképpen úgy néz ki, hogy a nyár elején lepasszolja két gyermekét, ugye az ex-feleség, na helyett, hogy a megbeszélt pár nap után elvigye a gyerkőcöket, hetekre tulajdonképpen eltűnik, és ekkor Toby, ugye ez ember karaktere, hát nehezen oldja meg az, hogy a munkát és a gyereknevelést is megfelelően lehet tudja végezni. Lássuk, leközben ugye ő már elkezdett újfent randizni, és teljesen más élethelyzetbe kerül, mint amit megszokott, tehát 15 éven keresztül. Alapvetően egy érdekes alapsztori, remek színészekkel, nagyon jó írással, rendkívül gondolatokat vet fel, kiváló a megvalósítása rendezésileg is egyébként a sorozatnak, tehát nagyon-nagyon sok jót el tudok mondani, ugye nem véletlenül említettem, hogy igen, csak minőségére sikeredett a sorozatnak a megvalósítása. Ami nekem probléma volt, és ami miatt csak úgymond a hatodik helyre került a Flashman is in Trouble, az főleg a színész és a karakterek miatt van. Nagyon egyszerűen megfogalmazva, hogyha a Lizzie Kaplan és Adam Brody karakterek közé írják ezt a sorozatot, tudom, tiszteljük vele, hogy teljesen más alkotást kapunk, de sokkal szívesebben néztem volna. Claire Danes-szel nekem évtizedek óta problémám van, elismerem egyébként, itt is egészen fantasztikus alakítást mutat be egyébként, különösen a hetedik részben, tehát elismerem, mint színésznőt, de nem tetek róla elképesztő módon idegesít, és akkor nagyon finom jelzőt használtam arra, hogy milyen a kapcsolatom, úgymond idézélesen Claire Danes-szel. És bár nem ilyen mértékben, de Jesse Eisenberg kapcsán is van egyfajta ilyen, hát most túlzok, de én enyhe idegrángásom, és a karaktere is egy idő után nekem már unszimpatikussá, illetve ugye antipatikussá vált, a megfelelő kifejezést használjam. Tehát miközben értékeltem a sorozat minőségét és a felvetett kérdéseket és a remek párbeszédeket, sajnálatos módon a karaktereken és a színészeken bármennyire is az ő alakításuknak a színvonalát is tudtam értékelni, a sorozat elhasalt nálam. Úgyhogy ez lenne a Fresh Maze in Trouble, ennek ellenére, sőt, talán mondhatom, hogy épp ezért ajánlom nektek mindenképpen megtekintésre, ha eddig esetleg nem próbáltátok be, a Disney Plus-on már tudomásom szerint látható. És itt biztos hallottátok, volt is egy gyors vágás, azért mindenképpen csekkoltam, hogy hiteles információt mondjak nektek. Még nem, de február 22-től látható lesz a Fleischmann is in Trouble, úgyhogy mindenképpen érdemes bepróbálni, mert könnyen lehet, az, amit én negatívunként említettem, az rám jellemző, ez nagyon egyéni specifikus, és hogyha nektek nem lesz ilyen problémátok, úgymond a sorozattal, illetve karakterekkel és színészekkel kapcsolatosan, akkor biztosan élvezni fogjátok minden egyes epizódját ennek a sorozatnak. Elérkeztünk a Power Rankingünk feléhez, méghozzá a Poker Face című sorozat foglalja el az 5. helyet, az én hangom pedig egyre szebben, ez ilyen kérdőjeles kijelentés volt, mélyül, ahogy hallom, remélhetőleg azért élvezhető az adás, sajnálatos módon volt egy vírusos betegségem, hát nagyjából egy héttel ezelőtt, aztán azért még a hangomon érződik, a sokat beszélek, mert még köhögök, olykor valószínűleg Covid volt, úgyhogy annak sajnos az utóélete is megér egy misét, de itt be is fejezem a panaszkodást, egy gyors kis magyarázatot próbáltam adni, hogy amúgy is mélyül a hangom mindig, amikor sokat beszélek, de most talán különösen lehet hallani. De miért is jó az, hogy mélyül a hangom? Azért, mert tökéletes a Poker Face-hez, ugyanis ennek a főszereplő Natasha Lyonne, akit, hogyha ismertek, tudjátok, hogy talán a legmélyebb hangon nő, aki, vagy legalábbis színésznő, akit ismerhetünk, úgyhogy így abszolút működik ez a felállás. A Poker Face a Peacock sorozata, annak a Peacocknak, ami ugye a Comcastnek a streaming szolgáltatása, és hát amíg a többi nagy, a Netflix, az HBO Max, a Disney Plus, az Apple TV Plus, az Amazon Prime Video, a Paramount Plus azért igencsak komoly, akár minőségi vagy mennyiségi szinten mutatott be sorozatokat az elmúlt évek során, a Peacock visszafogott volt. Voltak sorozatai, de nem keltettek nagy visszhangot, és úgy tűnik, hogy idén változhat ez egy picit, és ennek az egyik, hát úgymond éllovasa, vagy az a sorozat, amit leginkább várják, az, hogy hype-ot generáljon, az a Poker Face. Nem véletlen, hiszen Rian Johnson alkotásáról van szó. Rian Johnson napjaim az egyik legfelkapotta író, illetve rendező, Jan Looper című science fiction-ét Bruce Willis-szel, Joseph Gordon-Levitt-tal, én nagyon szerettem, mert a nevéhez fűződik, ugye az új Star Wars trilógia középső, és egyben legjobb epizódja Last Jedi is, és hát a Knives Out című krimi is egészen kiváló volt tőle, a folytatása Glass Onion már kevésbé. Ezért is érdemes ezt a két utóbbi címet így megjegyezni, mert valahol a kettő közé tudom tenni a Poker Face-t. Tehát míg nálam a Knives Out törbejtve egy fantasztikus élmény volt, a Glass Onion, hogy egy hatalmas csalódás, és valahol a kettő közé lehetne behelyezni a mostani alkotását, a Poker Face-t. Ugye ezt tudni kell Rian Johnson kapcsolni, nem ismeretlen számára a tévézés világa, hiszen a Breaking Bad egyik ikonikus epizódját, az Ozymandiast ő rendezte. Úgyhogy a Poker Face esetében mondhatjuk azt is, hogy részben visszatért a sorozatok világába. Ugye említettem Natasha Lyonne-t, mint a főszereplőt, a mellékszerepekben pedig többek között Adrian Brody, Ron Perlman, Louis Gossman, Joseph Gordon-Levitt, Nick Nolte, vagy Chloe Sevigny is feltűnik, tehát a píkák nem spórolt, úgymond, meg maga Ryan Johnson sem az igencsak nagy nevű mellékszereplő kapcsán. A sorozatról azt kell elmondni, legalábbis az alapsztoriáról, hogy a Natasha Lyonne által alakított karakter egy ilyen élő hazugság felismerő vagy hazugság detektor, egyből felismeri a hazugságot, és míg a sorozat kezdetén egy kaszinóban dolgozik, a későbbiek során kénytelen lesz úgymond a vidéket járni, az amerikai hát kisvárosok világában nyerhetünk betekintést általa. Direkt nem említettem, megint egy spoiler-t elkerül, hogy miért is van ez, de alapvetően a képességét rejtés bűnügyek felderítésére próbál meg használni. De tulajdonképpen ez egy road movie, amelyben van egy Columbo jelleg, és ez nagyon jól hangzik. A szerkezet a sorozatnak alapvetően úgy épül fel, hogy megtörténik maga a gyilkosság, általunk nem ismert szereplőket mutat ekkor be, majd az időbe szépen visszaugrunk, és akkor ekkor jön be ugye Natasha Lyonne karaktere, aki felgöngyölíti az esetet, és aztán összeér ez a két szál. Ami tetszett a sorozatban, hogy valóban ezek a amerikai, nem is csak kisváros, hanem tényleg ilyen lepukadt helyszínek, truck stopok, gyors kajádáknak a világa, vagy trailer parkoké, kaszinóknak a helyszínei, igencsak egyedi atmoszférát kölcsönöztek a sorozatnak. Ami viszont a problémát jelentette, hogy maga nyomozás szál nem tudott megfellekötni. Érdekes volt, jó a sorozat humora is, amit alkalmaz, tetszettek a dialógusok, Lyonne karaktere is érdekes, de 2023-ban ennél több kell, legalábbis számomra. Tehát a Poker Face tipikusan az a sorozat, megint azt mondom, hogy az én szemszögemből nézve, amely 15 évvel ezelőtt nagyot robbant volna, és most is egyébként népszerű, és a Peacock visszajelzés alapján abszolút elégedettek a szereplésével, viszont nem tud olyan szinten lekötni, mint amennyire ebben a túlzsúfolt sorozós világban most már hát úgymond kellene, tehát nálam valóban ez az ötletesség, jó pofú humor, egyedi közeg nem tudta teljességében eladni a sorozatot, és hát az úgymond számomra unalmas nyomozós rész miatt én három részt követően abba is hagytam a megtekintését. Sajnálatos módon itthon a Poker Face úgy tűnik nem fog bemutatkozni a Sky Showtime, ugye a Sky Showtime egy olyan platform, egyesíti többek között a Paramount Plus, az NBC Universal, a Peacock, a Sky-nak a tartalmait. Na most ez egy kicsit furcsa számomra, hogy egy igencsak hát nagy nevű debütálás a Peacockon, a Poker Face és itt a Sky Showtime, egyelőre nem kapjuk meg, és sajnálatos módon, legális módon nem lehet megtekinteni, egyéb ilyen Jack Sparrow-s módszerrel természetesen be lehet próbálni, és abszolút tudom ajánlani, tehát itt is hiába van az, hogy én abba hagytam, ez egy minőségi sorozat, és könnyen lehet, hogy nektek jobban fog csúszni összességében. Elérkeztünk a negyedik helyzethez, és egy brit szériáról lesz szó, a Spy Among Friends-ről. A magyarra fordítás viszonylag egyszerű történet volt, és elég volt megnézni Ben McIntyre könyvének a címét, amely kéma csapatban hallgat, úgyhogy ez lett az itthon az HBO Max-en látható sorozatnak is a címe. Ugye említettem, hogy brit sorozatról van szó, az angoloknál az ITVX en debütált, ez az ITV csatornának egy streaming szolgáltatása, december, ha emlékeim nem csalnak, 8-a környékén volt a premier, és hát most kaptuk meg így az HBO Max-nek köszönhetően itthon is. A Kéma csapatban egy igencsak érdekes történelmi esemény dolgoz fel. A Kim Philby sztoriáról van szó, a kettős ügynök, az angol titkosszolgálat és az MI6 egyik vezetőjéről, aki hidegháború elején elárulta hazáját, illetve társait a Szovjetuniónak, és hát olyan titkos angol-amerikai terveket adott át, amely miatt rendkívül sokan meghaltak. Ráadásul nagyon sok egyetemi társát is szovjet ügynöknek szervezte be. Ez a híres Cambridge-i ötöknek a története. Tehát kicsi libabőrös is lettem így a történet elmondása kapcsán. Ugye biztos emlékeztek, hogy említettem, hogy történetár vagyok, tehát ez egy nagyon érdekes sztori már önmagában is, és hát ezért is izgultam, mennyire sikerül jól feldolgozni. Na most a feldolgozás nem sikerült ugyan tökéletesen, én azt gondolom, hogy egy teljesen korrekt végeredményt láthattunk, amelyben nagyon nagy szerep van Guy Pearce és Damien Lewis-nak, két főszereplő, akik egészen kiváló alakítást nyújtanak, és elnézést, ha sorozatot nézitek, akkor mindenképpen arra fel kell készülni, hogy ez egy lassú folyású. Tehát itt nem a pörgősségen van a hangsúly, egy lassú folyású, sok párbeszéddel tarkított sorozat, és hogyha számotokra érdekes ez a korszak, akkor mindenképpen érdemes belevágni, hiszen kiváló korrajzot tud felmutatni a széria, és egyszer mondom, az alakítások is, és a két színész által alakított karakter közötti párbeszédek megérik a befektetett időt, úgyhogy nálam ez egy rendkívül, hát nem is az, hogy kellemes csalódás volt, nem biztos, hogy ez egy jó kifejezés, de megelégedettségre szolgált, hogy sikerült méltóképpen feldolgozni ezt az igencsak izgalmas történelmi eseményt. Jöjjenek akkor a dobogósaink, a Power Ranking harmadik helyezettje, a Welcome to Wrexham. Az Üdvözlet Wrexhambe című sorozat az FX alkotása, itthon a Disney Plus-on látható, most már mindegyik rész, az első évad, mind a 18 epizódja felkerült. Az FX-en 2022, tehát tavaly augusztus végén, 24-én debütált. Ugye ez egy dokumentum sorozat, amely viszont ritka az én esetemben, tehát nézek azért valóságokat, nézek dokusorozatokat, de inkább a scriptelt tartalmakat szeretem. Miért is vágtam el bele? Szeretem a futballt, kedvelem Ryan Reynolds-ot, Rob McElhenney-t is, és azért az, amikor két hollywoodi sztár, tehát Reynolds ugye főleg mozisztár, McElhenney egy sorozatos sztárnak tekinthető, ugye utóbbi az Is Always Sunny in Philadelphia, majd a Mythic Quest főszereplője, talán kevésbé ismert, úgyhogy mindenképpen nálam megemlítettem a sorozatait, Ryan Reynolds-ot szerintem azért mindannyian ismeritek. Szóval az, amikor két hollywoodi színész megvesz egy angol ötödosztályú csapatot, amely Velsben székel, a Wrexham AFC-t, amelynek a hatalmas múltja van, és legendás csapata, ráadásul a legrégebbi futballpályával rendelkezik a labdarúgás története során, akkor azt gondolom, hogy ez alapsztori mindenképpen érdekes, és érdemes belevágni egy ilyen jellegű dokumentumsorozatba, hogy mi vezette Reynolds-ot és McElhenney-t ahhoz, hogy megvegyék ezt a klubot, hogyan kommunikálják ezt le, hogyan kommunikálják le a Velszi kisváros lakója, ami egyébként a sorozat legérdekesebb része, az ottani karaktereknek a megismerés, az ottani millióbe való bekapcsolódás, és a nyelvi játékok, amelyeket nagyszerűen feldolgoz a dokusorozat, amikor ugye a velszi kifejezéseket vegyítik az angollal, az ottani egyéb szokásoknak a megismerése, tehát ez egy nagyon sokrétű sorozat, részben szól a sportról, sokkal inkább egy szociokulturális közegnek a bemutatása, tehát én nagyon élveztem ezt a 18 részt, és Az meg külön kis érdekessége volt a sorozatnak, amikor Reynolds és McElhenney megjelent Wrexhambe, hogy fogadták őket, hogy ők átélték ezt a helyzetet, úgyhogy egy remekül felépített, humoros és kellően érzelmes dokumentum sorozat minden foci szeretőnek kötelező, de akik egyáltalán a Walesi kultúra kapcsán érdeklődnek, számukra is, úgyhogy nekem ez nagyobb élmény volt, mint a foci VB. És ezt szerintem sokat mondó. Ha megengeditek, akkor a második helyzetről kevesebbet fog egy picit beszélni, és a 2022-es évvégi listámon bővebben beszéltem a Slow Horses-ról, illetve annak másik évadáról. De tudni kell, hogy maga a második etap december másodikán debütált és 30-án fejeződött be, tehát ezért is volt az, hogy az utolsó epizódokat én már januárban tekintettem meg, és ezért körülbelül erre a listára is, úgymond. Mindenképpen egy rendkívül kellemes élmény és izgalmakkal teli, nagyon jól összerakott második évadot kaptunk, szokásosan zseniális Gary Oldman-nel. A történet váza, amire felépítették ugye ezt a szintén egyébként kémtörténetet, sokkal izgalmasabb és sokrétűbb volt, mint az első évadban látottak, és ilyen örömhír, hogy Mick Herron rendkívül sok regényt írt a Slow House-ban tevékenykedő, hát igen, csak lesajnált kémekről, illetve ügynökökről, a harmadik, negyedik évad is már be van rendelve, sőt, tudomásom szerint a harmadik évad forgatás alatt van, így bőven kapunk még Gary Oldman sorozatából a jövőben. És elérkeztünk akkor az első helyzethez, amely úgy gondolom senki számára nem okoz meglepetést, ez nem más, mint The Last of Us, az HBO nagy sikerű sorozata, január 16-án debütált a csatornán, Craig Mazin, ugye Chernobyl, és Neil Druckmann a játék eredeti írója és producere készítették ugye ezt a feldolgozást Pedro Pascallal, Bella Ramseyvel, Gabriel Lunával, Anna Torv és Dick Offerman ugye szereplőkkel. Most így az egyes színészek neve mellé, ha megengeditek, nem teszek megjegyzéseket, mert ott esetben ezek bizonyos színészeknél spoileresek lehetnek, úgyhogy ez csak ilyen felső szinten volt meg. Ugye Last of Us történetét szerintem mostanra mindenki ismeri, 20 évvel az apokalipszis után játszódik, ugye egy CBI nevű gombás fertőzés romba döntötte a világ, az emberek többségéből, pedig egy hát ilyen vak, de rendkívül jó hallású és nem torz ösztönlényt csinált, akik ugye hát igencsak agresszívak, és a sorozatból, meg ugye eleve a videójátékból annak kiderült, a 14 éves Eli az, aki az emberiség utolsó reménye, hogy hát úgy tűnik, hogy a véréből ki lehet majd nyerni egy szérumot. És ugye Pedro Pascal által alakított Joel lesz az, aki egyengeti az ő útját, illetve az ő utazását segíti és kísérője lesz. Hatalmasak voltak az elvárások a Last of Us-szal kapcsolatosan. Elképesztően jó kritikákat kapott a sorozat. Itt egy pillanatra engedjetem egy zárójeles megjegyzést. Ha az idei évet nézzük és az újon sorozatokat vesszük alaposabban korcső alá, akkor két sorozat van, ami a Metacritiken, hogy ez ilyen kritikusi véleményeket összegző oldal, egészen elképesztő visszajelzéseket kapott, 80% feletti értékelést, ami elég ritkának számít, az egyik a Last of Us, a másik pedig a Poker Face. Zárójel bezárva. Last of Us-ra visszatérve, tehát rendkívül örömteli volt, hogy ilyen jó visszajelzés kapott mind a kinti, mint a hazai kritikusoktól. Nem véletlenül, ugyanis valószínűleg minden idők legjobb videójáték adaptációjáról beszélhetünk. Kellőképpen hűséggel kezelték az alapanyagot, és közben pedig változtattak ott, ahol erre lehetőség adódott. Ugye eddig 5 rész ment le, most a Super Bowl miatt kicsivel előbb mutatták be az 5. felvonást, és hát eddig, ha a saját vélemény, és ugye értelmesen ezt próbálom megosztani veletek, a saját véleményet mondhatom, akkor maximálisan hozza azt, amit elvártam tőle, még egyszer mondom, igencsak magasan volt a léc. Ami egyértelmű, hogy az HBO nem spórol, tehát a költségvetés ugye 100 millió dollár volt, és hát látszik, hogy ezt megfelelően költötték el. Megint egy zárójeles megjegyzést engedjetek, megígérem, az utolsó lesz a mai adás során. Készítettem az IGN-re egy cikket minden idők legdrágább sorozatairól, és a Last of Us a top 10-be se került be, pedig 100 millió dollár az rengeteg pénz egy évad esetében. Ha van kedvetek, időtök, akkor nézzétek meg, hogy vajon mik előzhették meg a most kitárgyalandó sorozatunkat. Egy ilyen top 10-es listát készítettem, illetve még néhányat azért felsoroltam, a legdrágább szitkom is egyébként szerepet kapott. A futottak még kategóriába, illetve az első 10-be is azért szerintem találtok bőven érdekességet, úgyhogy az IGN-en ezt a cikket el tudjátok olvasni. No, visszatérve most hát ténylegesen és véglegesen a Last of Us-ra, fantasztikus volt a pilot, tökéletesen mutatta be a világot, illetve annak a nagyon egyedi atmoszféráját. A másik évad még az én esetemben legalábbis rátette egy lapáttal, iszonyatosan ütősen végződött, de hát ez azt kellett, hogy nagyon jól építették fel a karaktereket, ezért volt ennyire hát remek, talán ez a jó jelző rá, és egyben drámai, ez azért mégiscsak találóbb kifejezés, a másik rész utolsó 5-10 perce. És akkor elérkeztünk a harmadik epizódhoz, amely minden idők egyik legszebb tévés epizódja. Igen, egy picit tagoltam, mondta, hogy a hatásodászott kedvéért, hát hogy ne. Másrészt próbáltam olyan kifejezést, vagy gondolatot elmondani, amely maximálisan megállja a helyét, nem akarok túlzásokba esni ugyanis, de most már több hete érlelődik bennem ez az epizód, amely nem csak erre is elire koncentrált, szerepeltek ugye a sorozatban, ugye végén nagyon szép keretes szerkezettel zárult végül is az epizód, de nem ők voltak a főszereplők. A középpontban ugyanis Bill és Frank volt. Az a Bill, ugye, aki egy enyhén paranoid jellegű karakternek tűnt a rész elején, Nico Ferment zseniális alakításában láthattuk őt úgymond életre kelni, és az ő szemszögéből egy teljesen újfajta megközelítését követettük végig ugye ennek a posztapokaliptikus korszaknak, illetve annak a kezdetét is így megismerhettük még inkább, aki mondhatjuk azt, hogy véletlen során szembe találkozik Frankkel, akit aztán befogad a saját házába, és az ő, szerintem ez nem spoiler, tehát ez már mindenki kívülről fújja, hiszen hatalmas, hát nem a hatalmas, a jó jelző, igencsak felemás reakciókat váltott ki az emberekből, de hatalmas hype-ja lett az epizódnak, talán így megfelelő ez a gondolatkör. Tehát valószínűleg ezt akik érdeklődnek a sorozat kapcsán, esetleg még nem nézték meg, akkor is hallották, ugye, hogy a harmadik epizódban tulajdonképpen egy meleg szerelmes párnak a sztoriát követhetjük nyomon, és most megpróbálok a vérnyomásomra való tekintettel nyugodt maradni, és nem akadok ki. Ugyanis most így beszélek róla, pontosan szem előtt van rengeteg komment, amelyet én most nem fogom vissza magam, és én tudom, hogy lehet, hogy néhányan azt mondják, hogy leiratkoznak. Hát legyen homofób emberek reakció, és a tököm tele van ezzel, bocsánat, elnézést, hogy így elragadtattam magam. Ugyanis döbbenetes, hogy egy ilyen fantasztikusan megírt, eljátszott, nagyon egyedi közegben lejátszódott, a lehető legemberibb módon bemutatott szerelmes történet lett prezentálva a harmadik epizódban, és ilyen szélsőséges véleményeket hát kell olvasni a harmadik epizód kapcsán. Én már beszéltem erről a korábbi podcastekben. Igen, van, amikor lehet érezni azt, hogy kötelező kvótaként vannak jelen sorozatokban, filmekben meleg karakterek, vagy LMBTQ-s karakterek, hogy azért itt bővítsem a kört. Vagy akár, hogyha különböző rasszokról beszélgetünk, megvan a kötelező kvóta, de nem csak sorozatokban, filmekben. Amerikában például az NBA az NFL kapcsán kötelező állásinterjúra hívni egy úgymond minority meghallgatás erejéig afroamerikaiakat. Tehát, hogy létezik ez az úgymond kötelező kvóta jelleg. Vannak olyan sorozatok és filmek, amiken lehet érezni, hogy erőltetett módon vannak betéve ezek a karakterek. És ha ekkor fogalmaznak valaki kritikát, hogy jaj, de már megint, ezt értem, egyet is értek vele. De nagyon sokan a másik végletbe esnek, és ott tartunk már, hogyha lát egy meleg szerelmes párt, egyből már a világ összes problémáját felsorolja. Könyörgöm, a Last of Us harmadik részében olyan szinten természetesnek tűnt, és volt ábrázolva a két főszereplő közötti kapcsolat, hogyha valakiben az merül fel, hogy ez egy ilyen kötelező kvóta jelleggel és propagandisztikus céllal lett kitalálva, arra az ember nem tudok más mondani, mint hogy homofób. Ugyanis átesnek, bocsánat, ezek az emberek, illetve a véleményükkel átesnek abba a kategóriába, amivel a másik végletet képviselik. Amikor az ellen lázak, mekkora LMBTQ propaganda van, hát ők meg az anti-propagandát nagyon erőteljes, és ezáltal megint, bocsánat, igen mondom, hogy homofóbbá válnak. Ez egy csodálatos történet volt. Ennél gyönyörűbben bemutatni két ember közötti szerelmet, kapcsolatot, törődést nem lehet. Annyira eszembe jutnak a jelenetek, amikor az epret kóstolják meg együtt, a pillanat, amikor a vacsoránál, ugye a rész végén, most megint jelzőket nem mondok, mert akkor ugye spoileres lehetnék, a vacsoránál egymásra néznek, ahogyan beszélnek egymással, hogy felépítették Mezinék egészen gyönyörű módon ezt az epizódot, ahogy kialakul a bizalom, ahogy csak belekapunk, ugye több mint 10 évtől elfele ez a rész, belekapunk egy-egy veszekedésben, egy-egy gyönyörű romantikus pillanatba, és sok kis jelenet összeadódik, és egy nagyon szép egész tesz ki, és kerekké válik a történet, és a másik, amire úgy van ideges volt, amikor nagyon véget olvasta, úristen, ez egy posztapokaliptikus sorozat, hát meg kell lenni ugye a gombafertőzötteknek, meg a stb. Tehát épp ez a lényeg, a posztapokaliptikus sorozat film, nem az a lényeg, jó, persze, megélek az akciójátok, értem én is szeretem ezt a részét, szó se róla, az izgalomfaktor. De hogy hogyan élik meg az emberek, milyen változás történik az életükben, az emberi kapcsolatok hogyan tudnak akár gyengülni, akár erősödni, egymáshoz kötődhetnek olyan embereik egész életükben, pont az ellentétét gondolták, csinálták. Ennél is kérek, ez a fantasztikus, az ilyen jellegű történet, és ezért könnyen lehet, hogy ugye a másik évadát is már berendelték a Last of Us-nak, könnyen lehet, hogy a sorozat legjobb epizódját már most megkaptuk a harmadik részben, tehát ez egy 10 per 10-es, és én nem osztogatom ezt csak úgy, hogy ez 10 per 10-es, nem. De ez abszolút egy csodálatos epizód volt, úgyhogy a Last of Us már ezzel garantálta az évvégi listámon való minden bizony a szép helyezését. Aztán következett ugye a negyedik és az ötödik epizód, hogy egybe lehetne értékelni, ugye Kansasba való megérkezés. Nagyon jól építették fel, ügyes karakterizációval. Az ötödik epizódban az akciómániások is megkapták a maguk adagját, továbbra is magas szinten teljesít a sorozat, hála Istennek. Tehát öt rész alapján elmondta, hogy a Last of Us eddig az év sorozata, igen, de ezt a jelzőt abszolút megérdemli, tehát én nagyon sok van hátra, úgyhogy ez a jelző azért nem garantált végig, de mindenképpen hozza az elvárásokat, ezt ki lehet jelenteni maga biztosan. Ez lett volna az első Power Ranking a podcast történetén. Bízom benne, hogy tetszik nektek a formátum. Azt mindenképpen szeretném kihangsúlyozni, hogyha más véleménnyel vagytok egyes sorozatokat illetően, főleg ugye a Power Ranking mindig úgy működik az elején, azért több a negatív, és folyamatos, hogy haladunk előre, ugye azért a pozitív jelzők kerülnek már előtérbe. Ugye elmondtam akár a Poker Face, akár az Extraordinary kapcsán, hogy abszolút értem és megértem, hogy valakiknek közületek maximálisan bejönnek ezek a sorozatok, imádjátok őket, mert látom, hogy miért. De ettől függően a saját véleményem meg az, ami, de ezeket lehet ütköztetni, és szerintem örömteli az, hogyha az adott sorozatok kapcsán véleményeket tudunk így egymásnak feszíteni, úgymond, vagy egymás mellé rakni, hiszen több szem többet lát, és lehet, hogy a végén az lesz, hogy ennek én így gondolom, te úgy gondolod, de hogyha megfelelően vannak ezek, úgy gondolom, alá támaszva a saját érveink, akkor teljesen mindegy, hogy egyezik a véleményünk vagy sem, mindenkinek más is mást jelent az adott sorozat, az adott élményfaktor. Egy pici zárójeles, és akkor ugye halusztam annak kapcsán, a Natasha Lyonne karaktere szerintem így már látta, amikor, vagy érzékelte rajta, amikor említettem. Szóval még egy zárójeles megjegyzés azért hadd tegyek. Egyedül olyan véleményekkel van nekem, vagy eltérő véleményekkel van probléma, mint amit a Last of Us kapcsán említettem, tehát amikor már ez a rávágó, meg homofób jellegem, hogy azért nem tetszett, mert ez egy meleg propaganda, stb. Tehát, hogy hát ezt ne. És tényleg próbálok előtérre beszélni, de úgy gondolom, hogy ez fontos, hogy próbáljuk azt megérteni, hogy egy iszonyatosan végletekkel teli világban élünk. Ilyen világban élünk, amikor ilyen sorozatra egyből rávágják, csak azért, mert meleg karakterek vannak benne, hogy homofób, meg LMBT propaganda. És a másik véglet, meg amikor hallottam nyilatkozni, az egyik NBA játékos teljesen viccesen megjegyezte egy hétköznapi aranyos, poénos beszélgetésé végén, az egyik játékos társával adott interjút, és szóba került, hogy milyen jó képiek, meg hogy milyen jó, hogy ideigazolt, mert még tutibb lett így a csapat. Kinézetre akkor hozzátett, hogy no homo, tehát hogy nem azért mondja, mint hogyha ő meleg lenne. Egy no homo úgymond jelzért kapott 40 ezer dolláros büntetést. Ez meg a másik véglete. Tehát ez az, amikor már annyira túlérzékenyek vagyunk, hogy ez sem lehet. Tehát ezt próbálom meg így érzékeltetni, és nehogy azt gondoljátok, hogy én egy ilyen LMBT-kus propagandista vagyok, mert nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a végleteket próbáljuk meg elkerülni, ne essünk túlzásokba. És így a Last of Us kapcsán ez nagyon érződött a harmadik résznél, és ez nem lepődte meg, ennek ellenére nagyon szomorú volt olvasni ezeket a kirekesztő véleményeket, és akkor ténylegesen utolsó zárójel bezárva. Hogy mikor lesz a következő Power Ranking, ezt nem tudom. Minden bizonnyal majd csak márciusban, megvárom, hogy megint telítődjen a lista, tehát minél több sorozatról tudjak beszélni, és addig is köszönöm, ha esetleg visszajeleztek, hogy mennyire jött be nektek ez az új rovat. Következő adás nem tudom pontosan mikor lesz, inkább nem ígérek, de mindenképpen a Sky Showtime-ra szeretnék majd fókuszálni, ugye jövő hét kedden debütál az új streaming szolgáltat, és ezt szeretném majd bemutatni nektek. Akkor is tartsatok majd velem. Sziasztok!